Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kovács Erik, az NCC Klimapolitikai Intézetének vezetőkutatója, a beszélgetést a rádióban ma felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok.
Július elején egy kiterjedt, tartós és abnormális hőség volt egész Európában, az NCC adatai szerint Spanyolországban még 46 fokokat is mértek. Nálunk is ugyanilyen volt az idő, ugyan nem volt 46 fok, de rettentő meleg volt egészen hétfőig, amikor jött egy vihar, az lebontotta a vasúti közlekedést. Lényegében az egész országban, mert ha a Balaton környékén megáll, akkor mindenhol megáll, háztetőket tépett le, nagy feszültségű távvezetékeket fektetett meg. Ez egyedi katasztrófa, vagy mostantól ez a trend?
Vegyük ketté a dolgokat. Ugye volt a hőhullám, volt egy nagyon erőteljes hőhullám, sőt ebben az évben május vége, illetve június és most már július között Európában kettő nagy hőhullám volt, mind a kettő érintett egyébként minket, illetve ezt lezárta most egy nagyon erőteljes, az egész kontinensen átrobogó ciklon és annak a hideg frontja. A hőhullám az egyértelműen most már a klímaváltozás következménye. Ugye azt tudni kell a klímaváltozással kapcsolatban, hogy egy-egy szélsőséget vagy egy abszolút rekordot nem szoktunk egyből besorolni a klímaváltozás alá, hogy ez annak a következménye. Viszont maguk ezek a hőhullámok, hogy egyre intenzívebbek, egyre hosszabbak, egyre forróbbak, egyre nagyobb szárazságot okoznak, ez már trendszerűen az elmúlt 15-20 évben trendszerűen változik, illetve ami nagyon fontos, trendszerűen megjelenik évente, sőt egyre korábban meg szokott jelenni. Ez az idei év, ez most kicsit kivétel volt, így mint a májust illetően egyébként, de összességében egyre korábban jelentkeznek maguk a hőhullámok, és egyre intenzívek, egyre több van. Csak mondok egy adatot, az 1970-es, 80-as években átlagosan egy hőhullám 2-3 napig tartott, de nem is ilyen volt a hőhullám, hogy ilyen nagyon meleg lett volna minden évben. Most egy-egy hőhullám akár eltarthat 7-8 napig is, sőt az Alföldön akár 10-12 napig, és nem egy van belőle egy évben, hanem nagyon hosszan elnyúlik, illetve nagyon sok van belőle, szinte minden nyári hónapra jut, sőt most már egyébként szeptemberre is jut a hőhullámokból. És ami most érkezett, ez az áttörő hidegfront, ez azért okozott ekkora pusztítást, nagyon sok oka volt neki, de az egyik oka az például az volt, hogy ugye előtte a napokban a hőhullám következtében nagyon nagy mennyiségű energia halmozódott fel a légkörben, és amikor érkezett maga ez a hidegfront, ebben találkozott ezzel a nagyon nagy energiával, és gyakorlatilag idézőjel mondanám, berobbant maga a légkör, és ez a fizika törvényei szerint levezetődik az energia, és ez úgy vezetődött le, hogy nagyon nagy szél volt, zivatarcellák jöttek létre, és például a dunántúli területeken, főleg egyébként a dunántúli területeken, nagyon sok helyen a havi csapadék átlagnál több eső hullott le.
De mi az, ami a helyén tartja az energiát? Mert ha nem tartaná semmi a helyén, akkor el tudna oszlani. De valami a helyén tartja.
Hát a fizika az nem úgy működik, hogy fölhalmozódik, tehát ennek következtében ugye van itt sűrűségváltozása a levegőnek, érkezik a különböző szállító szalagokon keresztül a szubtrópusi területekről, tehát a földközi tengerről, ami egyébként most már nagyon túl van melegedve, onnan is érkezik egyébként megfelelő labilitás, az idézőben érkezem, hogy megfelelő labilitás érkezik, mert a légkör kell hozzá, de a nedves szállító szalagokon jön hozzá a nedvesség, és amikor jön a hideg levegő, összetalálkozik ebből a szubtrópusi nagyon nedves levegővel, különböző fizikai kémiai folyamatok következtében, feláramlás, stb. Nagyon szélnyírás, nagyon erőteljes viharok tudnak létrejönni. És egyébként a klímaváltozás egyik következménye az, hogy az ilyen hőhullámokat egyre inkább egyre erősebb viharok zárják le, de nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem mindig, sőt az elmúlt 10-15 évben, sőt, még tágítsuk egy kicsit a kört, az elmúlt 30 évben egyébként a földközi tengeren a nyárzáró, nagyon erőteljes nyárzáró ciklonok, illetve frontok, azok egyre hevesebb viharokat okoznak. Egyre több egyébként a Mediterrán is a földközi tengerben, egyre erőteljesebbek a kora őszi mediterrán ciklonok. Ez mind annak köszönhető, hogy egyre több az energia, egyre több a nedvesség, illetve nagyon túl van melegedve már a földközi tenger. Most is egyébként a földközi tenger középső, illetve a nyugati medencében 6-7 fokos pozitív anomália van, ami nem normális. Tehát az majdnem a földközi tenger kétharmadán jelenleg tengeri hőhullám van. Ez egyébként az előbbi hőhullámmal, tehát a felszíni hőhullámmal köthető össze, ugyanis ugyanaz a hőkupola effektus okozta nagyjából magát a földközi tengerben a vízben lévő hőhullámot, mint a felszíni hőhullámot.
El tudna nekem magyarázni, hogy mi a fizikája annak, hogy a hőhullámok száma és hossza nő? Tehát mi a kiindulási pont? Honnantól kezdve kell elgondolni, ha az ember végig akarja gondolni, hogy amit most tapasztaltunk, az hogyan van?
Na hát először is nézzük meg azt, hogy hogyan követik egymás maguk a ciklonok. De mindig vannak úgynevezett, van egy úgynevezett, nem egy, hanem több is van, de általában mindig egy főt szoktunk mondani, vannak az úgynevezett jet streamek. Ezek a magas légkörű futó áramlatok, ezek a középső, illetve a felső troposzférában haladnak, 5500-6000 méter magasságban. Ebben nagyjából mindenki találkozott, aki már repült. Mindenki megtapasztalhatta azt, hogy ha nyugatról kelet felé, vagy keletről nyugatra megyünk, akkor a repülőgép mindig lassabban ér a célállomásba, mint hogyha nyugatról kelet felé jönne.
De szembe kell mennie
vele. Szembe kell mennie ugye magával ebből a széllel, de ezt a repülők meg szokták lovagolni visszafele. És ami nagyon fontos, hogy ezek a jetstreamek általában nyugatias keleties irányú, nagyon vékony szélcsatornákról van szó. A vékony az azt jelenti, hogy ugye átjárja az egész föld bolygót, de viszont eléggé szűkek ahhoz képest. És két dolog tartja fönn. Az egyik az az, hogy a sarki területek általában mindig hidegebbek, mint maguk a szubtrópusi-trópusi területek. A kettő közötti nagy hőmérséklet kontraszt olyan energiát hoz létre, illetve olyan hajtóerőket hoz létre, hogy ez az áramlás, ez nyugatias keleties irányú marad.
Azonban most melektől a hideg felé szokás menni.
Hát az is, igen. Meg ugye a kettő fizikája következtében. És ami nagyon fontos, hogy maga az elmúlt 10 évben vettük észre azt a tudományban, előtte is már sejtettük, de most már biztosak vagyunk benne, hogy maga a sarki területek gyorsabban melegszenek, mint maga a trópusi területek. Tehát gyakorlatilag azt is mondhatják, a sarki területek az epicentruma egyébként, tehát az északi sark területe az epicentruma magának most a felmelegedésnek és az éghajlatváltozásnak, és ezáltal megszűnt a hajtóereje magának a jet streameknek. Mit csinál erre a jet stream? Nincs neki megfelelő energiája, behullámzik. Ilyen, mint a folyó is, amikor az alsó, illetve a középső szakaszán van, elkezd meanderezni. Tehát így elkezd behullámozni. Ugye eddig nyugatias, keleties irányos volt, most ilyen északias, délies áramlásokat vesz fel.
De mazzagot is húzni lehet inkább, tolni azt nem nagyon. Ha tolom, akkor ez történik benne.
Igen, és ugye ennek két oldala van. Van neki az egyik oldala, ahol délfelől tartósan érkezik a forró, száraz levegő Afrika felől. Most csak Európát nézzük, most nem nézzük az egész földbolygót. Illetve van a másik oldala, ugye ennek a hullámnak van egy másik oldala, pedig leszakad maga a hideg levegő a jet streamnél. Az pedig oda a hidegebb levegőt árasztja. És sajnos azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag Európa mindig ilyen rossz helyen van, hát így hullámzik be a különböző makroszinoptikus folyamatok következtében maga a jet stream, és ezáltal nagyon nagy mennyiségű meleg levegő érkezik Európában. Közben azt láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás következtében, mivel ugye maguk a ciklonok ezeket a jet streamnek az útvonalát követi néhány nap lassúsággal, a ciklonok egyre északabbra tolódnak a pályája nyáron, nem éri a kontinensnek a középső, illetve a déli részét, ezért ott ilyen nagyon erőteljes, úgynevezett blokkoló anticiklonok alakulnak ki. A blokkoló anticiklon az pedig a száraz, meleg időjárást okozza, és ezek olyanok, mint egyébként hát most nem akarok senkit sem megsérteni, de mint az idős, túlsúlyos emberek nagyon nehezen akarnak mozogni. Na ilyenek az anticiklon, nagyon nehezen akar mozogni, és ami szerencsétlen ciklon néha szeretne bejebb jönni, nem tud bejönni egyébként a kontinensre. Ezáltal ez gátolja maga a csapadékképződést, és egyre melegebb van. Plusz még itt a Kárpát-medence egy katlan is most ilyenkor a nyári időszakban, mert ugye egy medencében fekszik, és megülepszik benne egyébként a száraz forró levegő, de most maradjunk a hőhullámoknál. És gyakorlatilag ezek az anticiklonok gátolják azt, hogy maga a csapadék létre tudjon jönni. Általában a helyi zivatarok létre tudnak jönni, illetve keletkezhetnek az anticiklonok alatt is, de mivel a nyaraknál egyre kevesebb ugye maga a csapadékos nap, és most már egyre jobban látjuk, hogy maga a szárazabb időszak is egyre jobban kitolódik májusi időszakra, ezáltal maguk a talajok nincsenek teljesen feltöltődve nedvességgel, ez egyébként európai probléma, közép- illetve közép-nyugat-európai probléma, és maguk a növények, mint pufferzónaként nem tudnak megfelelő mennyiségű nedvességet a légkörbe juttatni.
És akkor nem lesz eső.
És akkor nem lesz eső, ugye, mert van itt egy fizikai törvény, az úgynevezett Tétens formula azt mondja ki, hogy a minél melegebb a légköri hőmérséklet, hatványozottan több telítetlen vízgőz kell ahhoz, hogy az telítetté váljon. Tehát ugye kondenzáció, a felhőképződés beinduljon, illetve a csapadékképződés. Erre a legjobb példa 2022 egész északi féltekének körülbelül olyan 50-60%-át érintette. Ez volt a probléma, nagyon meleg volt az északi féltekén, nem volt megfelelő mennyiségű nedvesség, nem érkezett a szállítószalagokon keresztül, a talajok már 2021-ben elkezdtek kiszáradni, a növények pufferként nem tudtak kivinni magát a nedvességet a légkörben, nem is volt csapadék. Ezért van az, hogy a nyarak egyre több a csapadékmentes nap, egyre erőteljesebbek a hőhullámok, és általában szeptember-októberben, amikor elkezd hűlni a levegő, ugye a nap is már egyre lejjebb megy, tehát ugye alacsonyabb szinteken mozog a nap is, ezáltal ugye szépen lassan elkezd visszahűlni az őszre az északi félteke. Az a légkörben lévő telítetlen vízgőz, ami alacsonyabb lesz a hőmérséklet, kisebb mennyiségben is képes egyébként kicsapódni, és létrejön belőle a csapadék. A téli időszakban pedig azért növekszik egyébként a csapadéknak a mennyisége. Persze vannak kivételek, mint az idei tél is volt, amikor kevés csapadék hullott, de tendencia szerűen azt látjuk, és egyébként a jövő felé is azt látjuk, hogy egyre több lesz a csapadék a Kárpát-medencében, illetve Európában is. Az pedig azért növekszik, mert az óceán, tehát az Atlanti-óceán is, meg a Földközi-tenger is nagyon felmelegszik, nagyon gyors a párolgás, ezáltal pedig, illetve maguk a jetstreamek is hozzájárulnak ehhez, egyre erőteljesebbek maguk a viharciklonok is, illetve egyre erőteljesebbek a normál ciklonok is, és a zonalitás, az úgynevezett nyugat-keleti áramlás is egyre erőteljesebb, illetve markánsabb a téli fél évben, illetve a telek. Igen, ez pedig hozza a csapadékot nekünk az óceán felől, meg tehát a földközi tengerből.
Ha jól értem, ha sikerülne a sarkok felmelegedését valahogy lassítani, akkor tudnánk energiát tenni a jetstreamekbe, nem hullámoznának be, és minden visszaállna a normális kerékvágásba?
Korábban is behullámoztak a jetstreamek, csak most nagyon gyakoriak. Csak most nagyon gyakoriak, és nagyon tartós ez a behullámzás. Van egy ilyen omega-5-ös behullámzás, amikor gyakorlatilag az északi félteke jelentős részeit érinti, egyszer érinti Észak-Amerikát, egyszer érinti Európát, Belső Ázsiát, Kelet-Ázsiát. Tehát ezek előfordultak korábban, csak ezek egyre erőteljesek, egyre többször és egyre hosszabb ideig vannak ezek a behullámzások. A sarki területeknek a hűtését az pedig hát megoldani nem lehet.
A feladat nagyságára próbáltam.
A feladat nagyság az óriási, tehát az óriási, de a sarki területeket hát anélkül, hogy egy másik problémát elindítanánk, nem lehet. Ugye voltak olyanok, hogy kén-dioxidot kellene jutatni a sarki területekre, ez nagyon jó és nagyon szuper, hogy a kén-dioxid az visszatükrözi magát, tehát ez gyakorlatilag egy fordított tükörként működik, hogyha beérkezne az energia, az nem tudna bejönni, nem érinteni magát a sarki területeket, egy jelentős része visszaverődne azonnal magába a világűrbe, viszont hát, hogy a különböző kémiai folyamatok során kénsavat, meg savas esőt okoz, tehát ez már megint egy negatív tendencia, tehát negatív dolgot hoznánk létre, avval, hogy csinálnánk egy pozitívat. De vannak azok, amikor vannak olyan tervek, hogy magában a tundra tarajra, Grönland gletszereire különböző fedő visszaverő fóliákat helyeznének.
Ausztriában a sípályákon csinálják kicsiben.
Igen, csak az kicsiben van. Az kicsiben van. Csak nagyban ezt egy Grönlandon, vagy egy egész sarki területen, vagy magában a Jeges-tengernek a sarki területén, hogy tudnánk ezt megcsinálni. Tehát nincs az a pénz, ahogy ezt meg lehessen oldani. És a másik dolog, most egy kicsit beleviszek egy kis geopolitikát, a nagyok nem is szeretnék ezt. Sem az oroszok, sem az amerikaiak ezt úgy igazán nem is igyekeznek megoldani. Hát őnek ez csodálatos tesz, hogyha a sarki területek nyaranta hát jégmentessé válnak.
Lehet hajózni.
Lehet hajózni, lehet kitermelni. Tehát, hogy őnekik ez a hosszú távú stratégiájukhoz, ez jobban illik, inkább így mondanám. Nem ez a hosszú távú tervük, csak a stratégiájukhoz ez most már hozzáillik. De egyébként, hogyha megnézzük a déli sarkot, ott van például a 2048-ig tartó antarktiszi egyezmény, ott is már hallani olyan hangot, hogy 2048 után Kína sem, Oroszország sem, és így akkor valószínűleg az Egyesült Államok se szeretné majd meghosszabbítani az antarktiszi egyezményt. De ez még nagyon távoli, de az még nagyobb probléma lesz, hogyha az antarktiszi jég nekiáll leolvadni, mert az antarktiszi jég annyira nagy mennyiségű, hogy az tényleg nagyon komolyan emelni az óceánokat és a tengereknek a vízszintjét, ami pedig már globális problémát okozna, ennél is nagyobb problémákat okozna a cirkulációs folyamatokban.
De jó, akkor most mi az, amit lehet tenni úgy, hogy lehet hozzá többségi akaratot kovácsolni?
Hát ugye a többségi akarat az, hát tehát a maguk a klimapolitikák két részre oszlanak. Tehát két részre lehet venni őket. Van a mitigáció, hosszú táv, ugye ez a kibocsátás csökkentés, üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése. Ez gyakorlatilag a lakosság nagy része támogatja, de úgy, illetve a gazdaság is nagy része is támogatja, meg egyébként most ez magánvéleményem is, ezt úgy kell megcsinálni, hogy abban viszont a gazdaság, meg a lakosság ne sérüljön.
Jó, magyarán a lakosság nem akar beruházni jelentősebb pénzeket abban, hogy a saját kibocsátása az csökkenjen.
A lakosságnak olyan minimális a kibocsátása, hogy nem az a szignifikáns. Az ipar, a kitermelés, tehát a termelés, a fosszilis kitermelés, ezek a nagyon jelentősek. Vagy éppen a nem is az európai mezőgazdaság, mert nem az a lejelentős befolyásolja, hanem maga a trópusi területeknek lévő mezőgazdasági folyamatok, azok is nagyon nagy kibocsátók, a metára, vagy gondoljunk a Távol-Keletre, a rizstermesztés egyre nagyobb területeken történik, a rizstermesztés az pedig egy nagyon erőteljes üvegházhatású gáz kibocsátó, különösen a metán esetében. Tehát minél nagyobb területen van rizstermesztés, árasztásos rizstermesztés, annál több metán megy ki a légkörbe.
Jó, de hogy keletkezik a metán az árasztásos
rizstermelésnél? Kis baktériumok vannak, a baktérium az pedig ugye metán, és az ugye pedig metán termel. És ennek köszönhetett, mert ugye van a száraz rizstermesztés, a száraz üveléses, az nem olyan nagy probléma, de a világon még kb. 90%-ban mindig az árasztásos rizstermesztős
zajlik. A térdig járnak a vízben, és vagy kézierővel, vagy egy gép húzkodja ki.
Igen. Mellette még egyébként ott van egy probléma, hogy most már indult egy olyan folyamat, hogy maguk a trópusi területekről a természet is elkezdett nagyon nagy mennyiségű metánt kibocsátani, mert a trópusi területek avval elkezdtek esőerdőket írtani, elkezdtek mocsarasodni. A mocsarasodás ugyanúgy megjelentek a metán termelő baktériumok, azok pedig nagyon nagy mennyiségű metánt bocsájtanak ki ismételten, de hogyha kicsikét most északabbra megyünk, vagy teljesen északra fölmegyünk, akkor ott pedig a tundratalajok olvadásának következtében megy ki nagy mennyiségű metán a légkörbe. Tehát nem a lakosság okozza, hanem együtt a természet és maga a, hát az ilyen nagyobb gazdasági folyamatok. És ugye van a másik, az adaptáció. Ez egyébként a legjobb, tehát itt hozzátartozik a sérülékenységnek a csökkentése, ez különböző szakpolitikai feladatok, ez maga a lakosságnak az alkalmazkodása, ami egyébként majd rámutat majd a teljes adaptációra, az alkalmazkodásra, ez pedig én szerintem az alfája magája mindennek. Tehát, hogyha megfelelően tudunk alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, legyen az a mezőgazdaság, legyen az a vízgazdálkodás, legyen az az ipar, legyen az épületszigetelés, bármi, akkor, hát hogy mondjam, kevésbé jövünk ki negatívan magából a klímaváltozásból, illetve a szélsőségekből. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha megfelelő az adaptáció, illetve van megfelelő adaptációs stratégia, akkor csökkenteni lehet a sérülékenységet. Mondom erre egy példát, legyen egy mezőgazdasági példa, én azt szeretem egyébként a legjobban, onnan lehet a legjobban megérteni. Valószínűleg 20-30, de inkább 40 év múlva a magyar mezőgazdaság nem így fog kinézni, ahogyan most. Az Alföld nagy területe a legnagyobb részén a mai növényeknek vagy kultúráknak a nagy része nem fog megteremni. Gondolok a napraforgóra vagy a kukoricára.
Cirok lesz helyette.
Hát először kell neki piacot találni, és akkor utána jöhet a cirok.
Ennyi seprűtem lehet
eladni. Igen, először piacot találjunk neki, és akkor utána. De egyébként ez egy nagyon jó alternatíva a cirok egyébként a kukorica helyett. Régen is, ugye ez egy régi új kárpát-medencei fajta. Amíg nem volt kukorica, addig cirokot termesztettek itt a Kárpát-medencében nagy mennyiségben, sőt még a 1920-as, 30-as évekig is. De azt akarom mondani, hogy akkor a mezőgazdaság majd a 30-40 év múlva nem a kukoricára fog épülni majd, hanem majd például jóval több búzát fogunk majd termeszteni, mert annak rövid a tenyész időszaka, azt még annyira nem érinti majd a szárazság, meg a tartós asszály. De ugyanígy majd termesztetünk majd szójababot, száraz rizst, de megjelennek, már most megjelentek, és egyre nagyobb területen fognak hódítani a különböző szubtrópusi mediterrán fajták, datójától, a kivin keresztül, a narancs, bármilyen furcsa, de már Magyarországon már most is nagyon sikeresen termesztik Dél-Kelet-Magyarországon, narancs, mandarin, citrom, tehát akkor a mezőgazdaságunk majd másra fog átállni. De attól még ugyanúgy sikeres lehet a mezőgazdaságunk, tehát csak ez az adaptációnak a lényege, hogy nem szabad egy-egy ágazatot elengedni. Meg kell engedni azt, hogy ott a változás megtörténjen. És egyébként én nagyon sok helyre járok meghívásra egy gazdák által. Ebben az évben már 12 előadást tartottam, tehát az agráriumnak, illetve mezőgazdaságiban élők számára. És én azt vettem észre, hogy különösen a fiatal generáció, az 50 év alatti generáció, ő úgy van vele, hogy akkor ez lesz. Tehát nem látja ebbe a sötét jövőt, hála a jó égnek, hanem akkor azt mondta, hogy akkor majd áttérek majd akkor másnak a termesztésére. De az még messze van egyébként a 20-30 év, addig még lehet egyébként, hogy változik még valamit, bár nem nagyon tűnik ugyak a mostani szenáriók alapján, a klímamodelleknek a szenáriója alapján. De egyébként még van egy nagyon nagy előnyünk, például, hogyha megint csak a mezőgazdaságot nézem, hogy a világ első közé tartozik Magyarország a vetőmagnemesítésben, illetve növénynemesítésben. Ha sikerül majd egyébként olyan fajtákat kinemesíteni, például a kukoricából, amelyik rendkívül jó szárazságtűrő, akkor nem lesz probléma, de ennek nagyon nehéz a kinemesítése. De meg egyszer mondom, világ első közé tartozunk vetőmag előállításban, vetőmagnemesítésben, illetve növénynemesítésben, illetve növényklónozásban.
Az alkalmazkodásról még szeretnék beszélni egy kicsit, de a metánhoz visszatérve, nem lehet valahogy becsapdázni? Hát ha az a baj, hogy nagyon sok területig benne, akkor valami csapdát csak lehet csinálni, nem? Mert a metánnal én már gyerekkoromban az iskolában kísérleteztem, nem olyan veszedelmes anyag az.
Nem olyan veszedelmes, csak például a széndioxid, tehát ugye mindenki ismeri a széndioxidot, meg van a metán. A széndioxid az egy nagyon gyenge üvegházhatású gáz. A legtöbb üvegházhatású, tehát amit az ember bocsájt ki üvegházhatású gáz, ebből van a legtöbb a légkörben, de rendkívül gyenge, nagyon lassan ülepedik ki, akár 100-150 évig is a légkörben marad a széndioxid. Ebből ez a baj, hogy nagyon lassan melegít, de hosszú távon. A metán az egy nagyon erőteljes üvegházhatású gáz, 29-40 szeres melegítő hatással bír, mint maga a széndioxid, nagyon hamar kiülepszik a légkörből. 3-7 év alatt már ki is ülepszik a metán, de egyre több van belőle. Tehát a mostani intenzív melegedést, amit most tapasztalunk az elmúlt 10 évben, ez a rendkívül erőteljes intenzív melegedést, az elsősorban a metán és a dinitrogénoxid okozza. A hosszú távú melegedést az pedig elsősorban a széndioxid okozza. Tehát ja, mindenki ugye csak a széndioxidról beszél, de most az elmúlt évek, évtizednek az erőteljes melegedéséért nem csak a széndioxid felel, hanem nagyon erőteljesen a metán is, illetve a dinitrogénoxid is. A metánt nagyon nehéz becsapdázni, a széndioxidot könnyebb egyébként, arra vannak is egyébként nagyon sok technológiai újítás van a világban.
A növényzet is ezt csinálja.
A növényzet is ezt csinálja, meg, de úgy értem, hogy mesterséges megfogása is, vagy befogása is van egyébként. Láthatunk ilyen nagyon sok európai, nem európai, bocsánat, ázsiai, meg amerikai városban ezekkel már nagyon is jól kísérleteznek, de a legjobb egyébként a faültetés, annál jobb nincsen a széndioxid megfogására. A metántenél sokkal nehezebb, azt nem lehet így gyakorlatilag. Tehát nagy mennyiségben nem lehet kivonni magából a légkörből, ő saját magától kimegy, ahogy mondtam, 3-7 év alatt kimegy, csak mivel a trópusi területek is, a sarki területeknek a talaj is egyszer olvad, és mellett ott van a nagyon nagy mennyiségű fosszilis kitermelés, különösen Ázsiában, illetve a Közel-Keleten, és most már egyre inkább hanem korábban is így volt a például az mexikói öbölben, vagy ahogyan az amerikaiak most mondják az amerikai öbölben, illetve a nagy kitermelő területeken. Ezek, tehát így egyre több megy ki a légkörbe, és ami nagyon fontos, hogy még, ahogyan mondtam, az is ott van a mezőgazdaság. Tehát ott a rizstermesztés, és amiről elfelejtettem beszélni, azért a szarvasmarha tenyésztés is, a szarvasmarha tenyésztés által is megy ki. Jó, lesz
volna egy kérdésem, hogyha kevesebb bífsteket eszek, akkor az egy érezhető hatása? Mondjuk minden héten nem. Tartok egy bífsztekmentes napot, azzal semmit nem csináltam még?
Nem túl szignifikáns, nem lenne túl szignifikáns annak a hatása. Tehát akkor nem a szarvasmarha tenyésztés, ugye valami ezt valaki egyszer kitalálta, hogy maga a szarvasmarha tenyésztés, ez egy óriási nagy probléma, de nem a szarvasmarha tenyésztés itt a legnagyobb probléma, ahogyan mondtam. Itt egyszerre jelentkezik a természeti hatás, a kitermelés, a fosszilis kitermelés, rizstermesztés és az állattenyésztés. Tehát hiába veszem ki az egyiket, tehát ami egyébként egy kis szeletét teszi ki magát a szarvasmarha tenyésztés, nem lesz szignifikáns, tehát nem lesz jelentős hatása magára a bolygóra az, hogy nem fogyasztok szarvasmarhát.
Ugye azt láttuk, hogy erre a hétre bedőlt a vízparti nyaralás, de egyébként sem nagyon lehetne oda menni, mert a vasút nem működik. Ez fájni fog a nyaralóknak, fájni fog a szállodásoknak, fájni fog az önkormányzatoknak, és végső soron fájni fog az államnak, mert ha nem fogyasztunk, nem lesz áfa bevétele se. Ez egy azonnali sok hatás. Egy ilyen azonnali sok hatás az segít valamit az alkalmazkodásban? Vagy nem segít? Mert azt mondjuk, hogy hát nem, régen volt ilyen, majd biztos megint 5 évig nem lesz ilyen, nem kell csinálni semmit. Bár a sinek talpfáit már kezdték fehérre festeni.
Ami nagyon fontos, hogy az ilyen extrém, mert ugye ez már extrém szélsőség volt, amit most láthattunk ebből a viharral kapcsolatban. Ez ellen nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni, vagy ez ellen, vagy ezt megelőzni, ezt nagyon rendkívül
nem lehet nagy erre tervezni az
nem lehet erre tervezni, természetesen. Akkor menjünk vissza a russzó jelvekhez, aztán ne csináljunk semmit. Tehát, de tehát így nem lehet. Tehát ezt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok 2 óra alatt a texasi nagy árvíz, ami most volt ez a villámárvíz, többi 80 ember halálát okozta. És ugyanúgy nem lehetett rá felkészülni. Egy ilyen szélsőségre nagyon nehéz felkészülni.
De tehát, ha több lesz a szélsőség, mint ahogy a modellek azt mondják, hogy több lesz a szélsőség, akkor igen. Előbb-utóbb a szélsőség lesz a standard, és akkor arra viszont már készülni lehet?
Nem, mert ugye a szélsőséget azért nevezük most szélsőségnek, mert ehhez nem vagyunk hozzászokva, nem alkalmazkodtunk még hozzá. De hogyha majd a jövőben ehhez sikerül egyébként alkalmazkodnunk, tehát megszokjuk gyakorlatilag ezt, akkor az már nem szélsőségnek fog számítani. Akkor majd jön majd egy újabb szélsőség, ami majd ezt tovább fokozza. Tehát ez is mondtam az első részben a beszélgetésünknek, hogy mindenféleképpen a sérülékenység csökkentés, illetve az alkalmazkodás nagyon fontos. De most például szerencsétlen MÁV az. Tehát, hogy rászakad egy fa, arról nem ő tehet. Tehát az ellen nem tudunk semmit se tenni, hogy egy 130 km per órás szél egy idősebb fát, vagy éppen egy rossz talajon lévő fát egyébként rádönt magára a sinekre.
Favizsgálat, a fák kijebültetése a vonal mellől, hogy ne tudja a vezetéket leszakítani, mint laikus, 1000 dolgot el tudok képzelni, hogy lehet megoldani.
Hát igen, csak akkor mennyi fát is kellene kiirtani? Körülbelül 3 millió fát kellene kiirtani?
Nem azt mondtam, hogy kiirtani, csak arrébb tenni.
Arrébb nem lehet tenni fát.
Tehát ó, de hogy nem vannak rá ilyen technikák. Nagy markológép oda megy, kiemeli, és állítólag egészen jó hatásfokkal tudnak dolgozni. Iszonyú pénzbe kerül nyilván, de...
Igen, tehát maradjunk egy kicsit a racionalitás, a realitás talaján, tehát ezt így nem lehet megoldani. Természetesen az, hogy fát nyírok vissza, stb. De ezek nem mindennapos események. Tehát a jövőben se az lesz, hogy minden évben ilyen eseményekre kell majd felkészülni. Míg korábban ez 10 évente egyszer fordult elő, most már egyébként 10 évente 3-szor fordul, vagy 10 évente 4-szer fordul elő, jövőben ez 10 évente 2-szer fog előfordulni. Vagy 10 éve, tehát úgy értem, hogy két évente uh-huh. fog majd előfordulni, rosszul fogalmaztam, elnézést, tehát 2 évente fog előfordulni. Ez mindenféleképpen alkalmazkodni kell. Tehát a jövőbeli tervezés, amikor majd jövőben majd vasúti pályát építenek, akkor ezt már egyébként úgy kell majd megtervezni, hogy ez benne lesz a pakliban. De ugye nem csak a vasutat érintette, hanem gyakorlatilag mindent érintett ez a... Én láttam olyat is egyébként, hogy a szénabálát, a több száz kilós szénabálát csak úgy görgette maga a szél, olyan, mint hogyha tekegolyó lett volna. Tehát úgy ment a szénabála. Tehát
jó, de a legelképesztőbb felvétel valószínűleg a Szegedi Tudományegyetem épületének teteje volt, amit egy az egybe emelt le.
Nem igen, mert ugye tudni kell az ilyen eseményeknél, hogy ilyenkor nem egy irányú a szél, hanem ilyenkor nagyon változékony benne a szél, tehát össze-vissza fúj ilyenkor a szél az ilyen esetekben.
A fákon lehet látni, hogy így össze-vissza
igen, menne. Igen, hát ezek különböző fizikai hatásai vannak, okai vannak, hogy ez miért így van, és ami nagyon fontos, hogy csak egy picike kis bárhol meg tudja csak fogni azt a tetőszerkezetet a szél, az úgy fölkapja, mint a húzat, de nekünk is nagyon sok ismerősünknek megbontotta egyébként a vadonatúj építésű házukat is, ugyanúgy megbontotta maga a szél. Tehát ilyen esetre nagyon nehéz felkészülni, ami nagyon jó tanács, hogy mindenki kössön biztosítást, tehát igen, ez egy nagyon fontos dolog.
Jó, de például az építési szabványokhoz ilyenkor hozzá kell nyúlni, hogyha mondjuk 2 évente lesznek ilyenek, akkor előbb-utóbb a biztosítók azt fogják mondani, hogy ez így nincs jól, egyrészt meg fogják emelni a biztosítási díjakat, hogy a kockázat közösségben legyen elég pénz, másrészt van olyan biztosítás, amit nem fognak majd megkötni. Hurikános területekre, ha lesznek nálunk ilyenek, ki fog biztosítást?
Hurikános terület nálunk nem lesz szerencsére, tehát jó, okay. Nem oda tartozunk, hogy nálunk hurikán legyen. A mérsékeltővi ciklonoknak van egy fajta, az úgynevezett vihar ciklonok, azok egyre erőteljesebbek telentet, de az meg hozzátartozik egyébként, hogy a biztosító azért, mert akkor azt csinálja már a biztosító, hogy nem fog egyébként biztosítást kötni velem, vagy az, hogy megkötöm a biztosítást, és akkor ja, hát erre se, tehát akkor minek kössem meg a biztosításomat egyébként.
Hát azért, mert még mindig fogok, hát igen, ez egy...
Tehát ez egy ilyen dolog, tehát hogy azért a biztosító az ennyit azért próbálja meg ő is kockáztatni, tehát ezzel kapcsolatban, de a jövőbeli építéseknél, tehát az építési technológiáknál ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, de ugyanúgy egyébként a várostervezéseknél, tehát a település tervezésnél, ugyanúgy egyébként a mocsárvárosoknál is, mert ugye vannak ezek az újfajta mocsárváros koncepciók, hogy be kell gyűjteni magát az esővizet a száraz időszakra, ugyanígy egyébként a sima lakóépületeknek az építésénél ezeket figyelembe kell venni, egyszerre figyelembe kell venni például a városnak a hősziget hatását, hogy egyre forróbbak lesznek a városok, tehát belülről, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy egyre erőteljesebbek lesznek majd a viharok, különösen egyébként a téli időszakban, vagy éppen az ilyen nagy, hosszú időszakot lezáró, hőhullámokat lezáró betörő hidegfrontok által lévő viharok is egyre gyakoribbak lesznek.
De bocsánat, beszélgettünk most már jó ideje beszélünk az alkalmazkodás képességéről, és azt mondta, hogy ilyen globális megelőzési metodikák nem biztos, hogy vannak, mert nem mindenkinek ugyanaz az érdeke.
Csak az érdeke, hát mindenki nem mindenféleképpen tud ugyanúgy alkalmazkodni. Másként fog egy szingapúri, másként fog egy magyar, és másként másképpen érinti maga a klímaváltozás a briteket.
Na, ide akarok kiukadni, hogy nemzeti vagy regionális szinten kinek mit lehet csinálnia? Mit csinálhat mondjuk, maradjunk Magyarország. Mi csinálhat Magyarország, ha azt mondja, hogy én, mint állam, azt akarom, hogy alkalmazkodjunk a megváltozó körülményekhez?
Ez sem nagyon, kezdjük legalulról, oktatás. Ez nagyon fontos, hogy mindenkinek ugye az oktatáson vegyünk részt, különösen a gyerekek számára, fenntarthatóság oktatás, tehát az, hogy ők, a gyerekek már tudják, egyébként már tudják egyébként a fiatal generáció, az Z generáció az már ebben nőtt bele gyakorlatilag, ők ebben tisztában vannak, de ezt tovább kell vinni, tehát maga az oktatás. Ez nagyon fontos. Ami további nagyon fontos, hogy minden egyes ágazatnak, gazdasági ágazata, most ezt maradjunk csak a gazdaságnál, aztán majd átmegyünk majd az emberekre, minden egyes gazdasági ágazatnak megvan a sajátossága, hogy ő neki milyen feladata van abban, hogy tehát csökkentse a sérülékenységét, és tudjon alkalmazkodni a jövő mezőgazdaságához, vagy a jövő változásaihoz. Tehát másként fogja az érinteni a turizmust, valószínűleg egyébként a A turizmusnál ugye a szezon fog változni, stb. Stb. Tehát ugye ezek meg más lesz majd az ide látogatóknak a, tehát más országokból érkeznek majd az ide látogatók, például nyáron, akik, csak mondok egy példát, valószínűleg a skandinávok nem nyáron fognak ide jönni, majd nem fogják bírni ezt a meleget, ahogyan egyébként már 27%-kal csökkent az Olaszországban oda látogató skandinávoknak a száma, és mehetetlen a hőség. Ők majd jönnek majd ősszel, télen, meg majd tavasszal.
Mi meg majd télen megyünk Olaszországba.
Ez a cool cutationnek egyébként az elve, ez egy ilyen újfajta fogalom, hogy most már azok az emberek, akik már tényleg nem tudják elviselni ezt a forróságot, ők máskor mennek a hűvösebb időszakra, vagy hűsölni mennek nyáron, télen pedig elmennek, hát telelni egy kicsit a melegebb területekre. Tehát ugye másként fog érinteni a turizmust, másként fog érinteni majd az energiát, tehát az energetikát, tehát az energiabiztonságot. Erre is majd gondolni kell majd a jövőben, majd az atomerőművektől kezdve egyébként a vízi erőműveken át, magához naperőművekig, tehát mindent érinteni fog ez, tehát ebből a szempontból Magyarország kiemelkedő helyen van, tehát ebben nagyon jók vagyunk. Másként fogja érinteni a mezőgazdaságot, ahogy mondtuk, és másként fogja például magát a vízgazdálkodás, de ezt lehetne folytatni napestig. És ami ott van az egyéneknek a szintje, mert az nagyon sok mindenkit szokott érdekelni, hogy én hogy védekezzem magával a klímaváltozásra szemben, hogyan alkalmazkodjam. Hát ezt a legnehezebb egyébként megmondani nekem, hogy XY, aki egy külön háztartásban él, mások az igényei, mások a szükségletei, hogyan tudjon alkalmazkodni az éghajlatnak a szélsőségeihez. De én mindig szoktam mondani egy-két ilyen példát, hogy a lakásoknak a szigetelése, házaknak a szigetelése az az egyik legfontosabb. Tehát annál fontosabb nincsen. Ugye ez mind a téli időszakra nagyon fontos, mind a nyári időszakra nagyon fontos. Főleg úgy, hogy egyébként jelentősen nőni fog majd egyébként a nyári időszakban a fűtési napoknak, a száma, és jelentősen csökkenni fog majd a téli időszakban, viszont a tavaszi, meg az őszi fűtési időszak megint csak növekedni fog majd. Ezt látjuk, mert az átmeneti évszakok is ugye egyre változékonyabbak. Gondoljunk csak, most még májusban is fűteni kellett, még május közepéig nagyjából fűteni kellett az ország nagy részét. Aztán, ami nagyon fontos még, fatelepítések. Én mindig azt szoktam mondani, ha minden magyar ember, tehát 10 millióan vagyunk, 9 millió, 900 ezeren körülbelül, mindenki elültetne egy fát, ahol egy óriási nagy mennyiségű, tehát óriási problémát tudnánk előre kiküszöbölni egyébként. Nagy mennyiségű szint.
Tehát én csak úgy nem mehetek ki a szomszéd kertjében, meg az utcára fát ültetni.
Nem, vannak kertemben ilyen programok. Ott van például az országfásítási program. Ott van a település fátése. Természetesen bele, én is rendszeresen beleszállok. Hát már több mint 6 millió facsemete volt az elmúlt évben ültetve belőle. Összességében, ha jól tudom, már 18 millió facsemete lett elültetve az országban az elmúlt 5 évben.
Meg kell hozzá szervezni az öntözést. Legalábbis az elején, egészen biztos. Az örökbe kell fogadni egy fát, és kannával megyek mindenhova. Föl fog merülni a víz, hogy honnan szerzek annyi vizet egy asszályos időszakban.
Akkor most egy kicsit tisztázunk egy dolgot. Az ország két részre lehet osztani, van az alföldi terület, ami rendkívül száraz, illetve van a dunántúli terület, amit kevésbé érint a szárazság. A dunántúli területen nincs akkora probléma egyébként, mint az alföldi területeken. Nem muszáj egyébként az alföldet beültetni, tehát az alapvetően is egyébként egy sztyeppe terület volt korábban is, tehát azt nem muszáj beültetni fával. Dunántúli területekre, magasabb területekre, ahol több csapadék van, ott lehet. Még nagyon sok fa elfér egyébként az országban, tehát amit lehet ültetni. És ez szerencsére egyébként ezt viszik is tovább. Tehát, hogy fogalmazza meg? Az itt élő őshonos fafajtáknak a nagy része egyébként bizonyos fokig tűri magát a szárazságot. Korábban is volt szárazság. A dunántúli területeken körülbelül 200-250 mm-re több csapadék hullik le, mint a Duna-Tisza közén, illetve különösen a tiszántúli alföldi területeken. Ott nem muszáj egyébként nagyon locsolgatni, meg előre öntözni őket. Hát én is rendszeresen ültetek fákat. Megyfától elkezdve diófát ültetem, és még egy vödör vizet nem kaptak tőlem, és gyönyörű szépen élek. Igaz, ez Zala megye, tehát ott ugye nagyon sok a csapadék. Tehát nem muszáj mindig ugyanaz, és egyébként lehet egyébként szárazságtűrő fafajtákat is ültetni. Nem muszáj mindenkinek bükköt, meg tölgyet, meg ilyen fajtákat ültetni. Lehet egyébként másfajta fákat is. Egyébként most ez lehet, hogy, tehát ez most csak a saját véleményem, tehát ez lehet, hogy most nem fog tetszeni a tudományos közösségnek, de egyébként lehet egyébként olyan fajtákat is ültetni, amely a kertünkbe, nem máshova, nem a természetbe, csak a kertünkbe, amely egyébként nem őshonos fajta. De az is ugyanúgy nyer el egyébként széndioxidot nagy mennyiségben. Tehát nagyon sok olyan ki lehet ezt küszöbölni. Tehát hogy mindig nem kell a kifogást keresni, hogy most azért, mert most locsolnom kell, azért, mert most éppen ez, vagy most éppen nincs időm. Tehát minden szempontból saját magunk is egyébként tudunk segíteni ezen a dolgon.
Nézzük, amit mi leginkább tehetünk. Azt mondta, hogy a szigetelés, hogyha mondjuk saját ingatlanunk van, az nagyon fontos dolog. A szigetelés egy drága mulatság. Ez nem van. Véletlenül vannak rá
de nagyon sok, az elmúlt időszakban nagyon sok támogatást kaphatott rá.
Pont, nem véletlenül vannak rá állami programok, meg Európai Uniós támogatás, lehet pályázni hőszigattyúra, homlokzat szigetelésre. Elegendő darabszámban történik ez, hogy szignifikáns legyen? Lát-e erről már olyan adatokat?
Erről még nagyon adatokat még így nem lehet látni, mert még nem történtek programok. Meg, ugye még nagyon a programok még ugye nem futottak ki. Az tény is való, hogy még kell. De én úgy tudom, hogy még lesz is még a jövőben is nagyon sok ilyen program. Ugye most éppen a nyugdíjasoknak indult el egyébként maga.
Különböző neveken, otthon meleges, számtalan néven
igen, futnak. Igen, csak nem a feladatom a reklámozást, de tehát gyakorlatilag a fiataloktól egészen az idősekig, tehát bárkinek volt el az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon sok lehetőség ilyenre pályázni. Én annyit tudok, hogy jelentősen több tízezer háztartásnak a hőszigetelése, tehát lakossági szempontból, tehát ugye több tízezer háznak, illetve lakásnak a hőszigetelése oldódott meg az elmúlt időszakban. És nagyon sokan egyébként nem is pályázással tudták megoldani, különösen a nagyvárosokban, hanem ugye maga a lakó közösség fogott össze. Ez is egyébként, mert ugye erre meg, ha jól tudom, még maguk, még a pénzintézetek még kedvezményes hitelt is adnak egyébként maguknak a társasház lakók közösségének. És lehet is itt látni Budapesten, vidéki településeken, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok mindenhol megújultak egyébként a homlokszigetelés, tehát megtörtént a homlokszigetelés, de természetesen talán még a felénél se tart az ország ezeknek a programoknak a megvalósításában. Ezt még a jövőben mindenféleképpen folytatni kell. De ez egyébként ez összeurópai probléma, mert ebben egyébként egyre több országban tehát ez a tendencia, illetve ezek a pályázási lehetőségek, egyre több országban megjelentek. Most egyébként megjelentek már Franciaországban is, Spanyolországban is, Görögországban is. Mi az elsők között voltunk, akik ezt elkezdtük. Az elsők közé tartoztunk, mert velünk együtt több ország is ezt csinálta. És most egyre több ország jutott el erre az útra, hogy a lakosságnak így próbáljon segíteni egyébként magában az alkalmazkodásban. Különösen egyébként a mediterrán térség az, ami nagyon érintett ebből a szempontból.
De ez, hogy is kérdezzem, hogy érthető legyen, ez egy valódi segítség? Tehát vannak olyan országok, ahol vannak államilag védett rezsiárak. Vannak olyan országok, ahol nincsenek államilag védett rezsiárak. Abban az országban könnyen el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen nagyon szignifikáns segítség egy lakónak, hogyha azt látja, hogy a piaci ára jelentősen lecsökken. Egy védett árkörnyezetben is megvan ez a húzó hatás?
Hát, hosszú távon mindenféleképpen természetesen. Tehát, hogy tehát én se szeretnék azért többet fizetni, tehát, hogy én lekopogom, nekem szerencsére le van szigetelve egyébként maga a lakásom, de ami nagyon fontos, hogy szerintem főleg a mai világban az 5 forint is számít. Tehát hiába van védett, a rezsicsökkentésre gondol, tehát ez a védett rezsiárakra, de mindenki egyébként szereti a pénzt megfogni, tehát nem szereti kidobni a kezéből. Tehát minden egyes fillérnél ez számít. És valamit az előbb nagyon akartam mondani ezzel kapcsolatban, egy statisztikai adat volt az eszembe, de majd ez mindjárt majd eszembe jut. És ami nagyon fontos, hogy ott, ahol például nincsenek védett rezsiárak, különösen egyébként Nyugat-Európában, ott is azért kezdték el magát a lakóépületeknek a szigetelésének a korszerűsítését, hogy ezzel is ugye visszafogják magát a költségeket. De egy másik szempontot is fölhívnék, mert ugye maga a szigetelés az nem csak a költségeket védi, hanem az egészségét is, az embereknek az egészségét is. Hát különösen nagy hőhullám idején, különösen a panel lakások nagyon föl tudnak melegedni, és más nem lehet hallani egyébként, hogy maguk a kórházak ebben az időszakban, különösen egyébként az SBO-k, tehát a sürgősségi osztályok túlterheltek a hőguta miatt, különösen az idősebb, illetve a gyenge szervezetek miatt. De egy nagyon erőteljes hőhullám az egészséges felnőtt embernek a szervezetét is megviseli. És egy 10-15 cm-es szigetelés akár 4-5 fokkal is tudja a belső hőmérsékletet csökkenteni 35 fokos hőmérsékletet.
De azért valami külső energiabetáplálás kell, mert egy idő után azért minden szigetelés engedi kiegyenlítődni a külső meg a belső hőmérsékletet, nem?
Igen, csak lassabban.
És akkor meg kell tanulni ilyen praktikákat, hogy mikor szellőztetek?
Természetesen.
És akkor egész nap meg nem szellőztettek?
Ez régi praktika, hogy amikor lement a nap, sőt, meg utána kicsit várni kell, lemegy a nap, ilyenkor téli időszak, vagy nyári időszakban, akkor állok neki szellőztetni. Ha a hőmérséklet 20 fok alá csökken, mert ja, sajnos itt egy másik nagyon nagy probléma van, ezek az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, hiába nyitja ki az ember az ablakot, hiába akar szellőztetni, nem tud felfrissülni maga.
Meleg levegő jön be.
Meleg levegő jön be, különösen a belvárosi területekben, ez nem csak Budapesti, hanem minden magyarországi, sőt a világon minden egyes nagyvárosnak ez egy problémája, a hősziget hatás, hogy hiába akar szellőztetni bárki, attól még a meleg levegő érkezik be, mert egy nagyvárosban, vagy egy városban akár 7-8 fokkal is melegebb lehet.
Bent,
például egy kült, mint egy külterületem.
Van-e arra valamilyen modell vagy tanács, hogy hogyan lehet az embernek, amely viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban működőképes, alkalmazkodnia a megváltozó körülményekhez? Tehát például mi lesz azokkal, akiknek föl kell újítani a Flórián téri felüljárót, akkor ők délben vagy 11-kor le fognak vonulni, és csak délután 3-kor jönnek vissza? De vagy nem, én nem fogok, sehol nem fogok tudni dolgozni, csak ahol egyébként klimatizált hely van?
Én úgy tudom, hogy egyébként így is már elég szigorú egyébként ennek a szabályozása.
Hát abszolút munkavédelmi kérdés, tehát nem lehet megölni a munkavállalót, mert másnak
nem jön be. Én nem vagyok munkavédelmi szakértő, tehát, vagy szakember, tehát egy, ebből a, tehát ez én nem is tudok egyébként mit mondani, tehát én úgy tudom, ezek nagyon szigorúak. Nekem is van ismerősöm, aki egyébként építkezésen dolgozik, és ők is egyébként múlt héten végig leálltak dél és 3 óra között, sőt, hamarabb mentek dolgozni, tehát 4-re mentek dolgozni a korábbi 6 helyet, 4-re mentek dolgozni, és akkor pihenhettek, igaz kicsivel tovább is maradtak dolgozni, amíg
tehát át fogunk állni valószínűleg egy ilyen mediterrán típusú munkavégzésre sziesztával, de azért kérdezem, mert ennek nyilván a gazdasági hatásait is kalkulálni kell, és az embereknek el kell magyarázni, hogy ez azért van így, mert egyébként meg fogtok főni.
Csak ugyanállunk a teljes sziesztát nem tudják bevezetni, mert a mediterrán országokban, különösen Spanyolországban, Dél-Olaszországban, Görögországban a gazdaság egészét érinti a sziesta. Most nálunk egy irodai munkavállalót, azt miért érintsen, hogyha ő egy légkondis helyen dolgozik benne, ő attól még tud egyébként benne dolgozni. Tehát itt különösen a külső fizikai munkát, vagy éppen a vendéglátásban dolgozókat kell egyébként ebből a szempontból óvni. De Magyarországon is egyre több az a vendéglátóegység, aki a nyári, különösen a városi területeken, mert most nem a strandokra gondolok, meg nem a tóparti területekre gondolok, ahol leállnak a dél, illetve az este 6 közötti időszakban. Tehát nincs is nyitva a vendéglátóegység, vagy csak minimális alapkiszolgálás van, italokat, tehát nincs konyha, hanem italokat szolgálnak fel, vagy kisebb snackeket adnak. Ez egyre több egyébként, egyre több az ilyen vendéglátóegység Magyarországon, és valószínűleg egyébként nem is sziaszta lesz, hanem az, mint amit Ausztriában már, vagy Svájcban is jellemző, hogy ez a délutáni időszakban egy ilyen visszafogott kiszolgálása lesz majd a vendégeknek, ha csak a vendéglátó egységeket nézzük a nagyvárosokban.
A nyári meghosszabbodó és sűrűsödő hőhullámokhoz jár a téli időszakban hidegebb telek? Tehát hideg voltok, hogy nincs ilyen összefüggés? Mert azt gondolom, hát akkor legalább télen.
Hát most a tendencia az úgy néz ki, ezt szerintem mindenki tapasztalja, hogy egyre enyhébbek a telek, egyre enyhébbek, egyre jobban melegszenek a telek is, illetve hát egyre kevesebb a szilárd csapadék, tehát maga a hó formájú csapadék. Ez annak köszönhető, hogyha érdekli, ez annak köszönhető, hogy az Atlanti-óceán egyre melegebb. Ezáltal ugye, sőt, ezt megértsük, először is elmondom az alapokat. Magyarország, tehát a Kárpát-medence 3 éghajlati terület határán fekszik. Kontinentális, mediterrán, illetve az óceáni terület. Mindegyikhez nagyon közel vagyunk, mindegyik. Eddig ugye maga a száraz volt az, ami, vagy maga a kontinentális volt az, ami a leginkább meghatározta az éghajlatunkat, illetve az időjárásunkat. Most a nyári időszakban egyre inkább a mediterrán behatás az erős. A téli időszakban pedig azért, mert egyre erősebb a zonalitás, tehát a nyugat-keleti áramlás, az óceánnak a melegedése miatt, illetve az elején beszéltünk a jazz-címekről, azoknak köszönhetően, egyre erőteljesebb az óceáni behatás. Tehát úgy fogalmazom, a telek egyre inkább óceáni éghajlati jellegűek, a nyarak pedig egyre inkább mediterrán éghajlati jellegűek. Ezért is van az, hogy télen a telek, mivel ugye általános iskolában mindenki tanulta, hogy az óceánnak van egy hűtő-fűtő hatása, télen fűt, nyáron hűti hatással van. A téli fűtő hatása egyre erőteljesebb az Atlanti-óceánnak, egyre több ciklon érkezik előoldallal, egyre enyhébb maga ez miatt a telek, és egyre inkább több a csapadék is. Sajnos a csapadéknak egyre inkább folyékony halmaz állapotúak a csapadékok, illetve egyre kevesebb ezáltal a fagyos nap. A nyarakra pedig pont az a jellemző, hogy de ide bele kell venni a passzátszerektől kezdve mindent, ami egyébként ez befolyásolja, meg a jazz-streamek, meg a blokkolanticiklon, stb. Hogy egyre erőteljesebb a mediterrán behatás, úgyhogy egyébként nyáron nem csökkent jelentősen eddig a lehullott csapadék mennyisége, viszont egyre több a száraz időszak. A nyár azért veszélyes, mert maga a csapadék intenzitás növekszik. Amellett, hogy egyébként egyre több a száraz nap, és egyre hosszabbak a száraz napok, a száraz időszakok, viszont nagyon rövid idő alatt hullik le az a mennyiségű csapadék, ami korábban hetek alatt, vagy éppen egy hónap alatt hullott le.
El tudtuk tárolni.
Például a
tegnapi napot, de most nem tudja
eltárolni. Most az a leesett víznek körülbelül 80%-a átfolyik a Kárpát-medencén, de ez megint csak egy európai probléma, a folyószabályozások után ebben küszködnek egyébként a franciák, most a svájciak, az osztrákok, a Kárpát-medence országai. Például ez egy nagyon fontos dolog, ez majd a jövővel ez egy adaptáció, hogy ezt vajon meg kell oldani a vízviszonyokat.
Ha nincs szilárd csapadék a Tisza vízgyűjtő területein, meg a Duna vízgyűjtő, honnan lesz bennük víz? Hát az ember megnézi a Tiszát, elképesztő látványban részesül, lemegy ide a Dunapartra, hát elképesztően alacsony a vízállás. Nem volt csapadék a víz, hó a vízgyűjtő területein.
Igen, de mint mondtam, hogy a téli csapadék az különösen egyébként minket azért érint rendkívül módon, mert mi nagyon alacsony tengerszint feletti magassággal rendelkezünk. A Duna vízgyűjtőnek a nagy része az Alpokhoz tartozik, sőt egy része a Kárpátokhoz, egy másik része a Dinaridák, tehát ahhoz is van köze. Az elmúlt években ott nem csökkent szignifikánsan egyébként a nagy mennyiségű hó. Tehát minden évben volt megfelelő mennyiségű hó. Viszont az olvadás sokkal gyorsabb. Ez egy nagy, tehát gyorsabban átfolyik egyébként magán a folyókon. Igen,
tehát gyorsan jött, gyorsan ment.
Gyorsan jött, gyorsan ment egyébként. Ez egy nem jó dolog. Viszont én ezzel kapcsolatban a folyóknak, hogy a jövőben tartósak lesznek-e a hidrológiai asszályok, mint amit egyébként idén látunk télen, tavasszal, illetve most is, a modellek egyáltalán nem mutatnak ebből. Tehát ebből nagyon nagy a szórása a modelleknek, hogy mi várható így a folyók szempontjából. Vagy inkább mondanám a Duna szempontjából, a Tiszánál ott nagyobb az esély egyébként, hogy tartósabb legyen, de viszont a Tiszánál korábban is ez jellemző volt. Egy arid területen folyik át a Tisza, ez az Alföld, ez egy alapvetően is ariditásra hajlamos táj.
Az mi az aridítás?
Szárazságra jellemző. Szárazsággal bíró táj, és nagyon sok olyan korábbi feljegyzés van egyébként a 17., a 18., sőt a 19. századból is, hogy a Tisza rendszeresen kiszáradt. Tehát olyan, hogy Tokajnál át lehetett menni Bokáig érő víz, most is egyébként át lehet sétálni több helyen is a Tiszán.
Csengernél fönt a környéken simán derékig ér, ez egész átmegy az ember.
Igen, rajta. Csak ugye az régen az volt, tehát régen az úgy volt, hogy 20 évente egyszer, vagy 30 évente egyszer, most viszont már az elmúlt 5 évben ez már a harmadik ilyen extrém száraz időszak a Tisza vízgyűjtő terén, illetve a Tiszán. Ezt majd azt kell megnézni egyébként a klimatológiának, illetve a hidrológiának ebbe az a feladata, hogy a jövő szempontjából, ha ezt rendszerűvé válik, ezt hogy lehetne megoldani?
Hogy gátak építésével.
Valamivel meg kell oldani. Hát most például ugye...
Senki nem meri kimondani.
Ott van a Tisza tó, tehát azt le lehet ereszteni, abból bizonyos mennyiségig lehet leereszteni vizet, tehát segíteni a Tiszát.
Jó, annak van egy évi leeresztési, feltöltési ciklusa egyébként, tehát, is. Hogy
ezt kell megnézni majd a jövőben mindenféleképpen. Itt jön majd be egyébként a tudomány, illetve itt jönnek majd be a különböző hidrológiai modellek, illetve maguk a mi esetünkben a klímamodellek, hogy ezt megnézzék, hogy ez mennyire fogja majd érinteni az adott régiót. Tehát például a Tisza vízgyűjtő régióját ez mennyire fogja érinteni.
De például leeresztem a Tisza tavat rendszeresre, akkor ott valószínűleg a csapadék meg a hőmérsékleti viszonyok is fognak változni. Hát nem lesz ott az alkalmas víztömeg,
nem? Az a maximum mikroklimát tudja befolyásolni, átmenetileg tudja befolyásolni az a mikroklimát. Ott inkább a bioszféra az, ami tud ami már kialakul, ugye ez egy mesterséges tó a Tisza tó, de ott egy gyönyörű szép sajátos bioszféra alakult ki, amit egyébként jobb nem zargatni, de...
Mert az ő működően ellátja saját
igen,
magát.
Igen, így van.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Kovács Erik, az MCC Klimapolitikai Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.